A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Laposa Bence Borásszal, a Balatoni Kör elnökével. Balatoni vendéglátásról, gasztronómiai kínálatról és a gasztronómia elég meghatározó és markáns változásáról beszélgettünk a műsor első részében, és most éppen az jutott eszembe, hogy hát vegyük Badacsonyt és Badacsony környékén, azért ott különösen hosszú időn keresztül, vagy sokáig tetten érhető volt a Kádár korszak balatoni tömegturizmusának a lenyomata vagy a hangulata, és hát az ahhoz kapcsolódó vendéglátás és vendégforgalom. Ennek a korszaknak egyébként egy jellegzetes arculatú épülete és helye volt éppen a Hableány, amit most önök nyáron újra nyitottak, immár egészen új és másfajta és modern arculattal, de egy több funkciós épületként, hiszen ez nem csak étterem, bisztró, hanem egy borászati központ, és hangsúlyozottan egy közösségi tér is. Mindez a Hableány újra nyitása talán egyfajta foglalata is annak a szemléletváltásnak és változásnak, ami a Balaton környékén zajlik?
Nagyon bízom benne, hogy igen, és szeretnénk a Hableánnyal egy olyan példát is mutatni, hogy az elmúlt rendszerben felépült infrastruktúrát az hogyan lehet újra hasznosítani, hogyan lehet belőle egy abszolút mai, modern dolgot létrehozni, úgyhogy egyébként meg építészetileg gyakorlatilag minimálisat változtattunk. Ugye ezek az úgynevezett szociál épületekből egyébként anyaghasználattal, egy kis stílusérzékkel nagyon könnyű egy vagány modern épületet létrehozni, hát funkcióba pedig alapvetően egy borászat jött létre, tehát az épület elsődleges funkciója az egy borászat, és hát igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a mai kor igényeinek megfelelően minden szőlőhöz, borhoz kapcsolódó tevékenységet el tudjunk végezni az épületbe, ráadásul mindezt úgy, hogy közben egy bejárható, belátható üzem, tehát tényleg ez most egy nem csak a szlogen szintjén látványborászat, hanem a valóságban is egy olyan helyszín, ahol a látogató, főleg most aztán szület alatt meg végképp, hogyha eljön hozzánk, akkor bejárhatja az egész munkafolyamatot, és gyakorlatilag belecsöppen a szőlőfeldolgozás, borkészítés és mozzanataiba.
Gasztronómia kapcsán még azért térjünk vissza egy kérdés, vagy egy gondolat erejéig a helyi ízekre és a regionalitásra, illetve a helyi termelőkre és a helyi alapanyagokra, utalt arra, hogy ezt nagyon fontosnak tartják, és ha jól tudom, akkor ezen a fronton is azért nagy átalakulás zajlik a Balaton környékén. Hát már azért lettek olyan termelők, például a Káli-medencében, vagy a Balatonnak az északi oldalán, akik Budapestre például Michelin csillagos éttermekbe szállítanak, hát említhetjük ugye a vászói sajt manufaktúrát. Tehát működik most már ez a fajta együttműködés, vagy kialakult egy ilyen kapcsolatrendszer, hálózat éttermek, bisztrók és termelők között?
Hát vannak kezdemények, én inkább így fogalmaznék. Ami nagyon örvendetes, hogy, és talán az egésznek a gyújtópontja az volt, hogy kialakult újra egy piac hálózat, tehát hogy egyre több termelői piac jön létre a Balaton körül, ami szerintem egy fantasztikus dolog, mert túl azon, hogy sokszor tényleg valódi, jó minőségű háztáji termékeket lehet vásárolni ezeken a piacokon, azon túl betölti azt az agóra funkciót, ahol az emberek találkoznak, egymással beszélgetnek, tehát egy valódi programként tudnak belépni ezek a
piacokon. Sőt, azért tegyük hozzá zárójelbe, hogy van olyan piac, ugye a Káptalantóti piacra gondolok, ami már szinte turista látványosság számba megy a környéken.
Abszolút. És ezek a piacok voltak az én gondolatom szerint azok, akik megteremtették azt a helyszínt, azt a lehetőséget, hogy valódi termelés indulhasson, azt a felületet, ahol utána a megtermelt árut elsődlegesen el lehet adni.
És bírják ezt a termelők egyébként?
Hát igen, ez még egy nehéz dolog.
Önök például, hogyha az étterembe rendelnek, nyilván helyi alapanyagot szeretnének rendelni, akkor abban a mennyiségben és abban a minőségben mindig meg tudják ezt tenni?
Azt mondom, hogy van néhány termékkör, aminek az esetében már működik ez a közös munka, pont például az említett sajt, vagy szörpök például, lekvárok, tehát hogy ezek a termékkörök, ezek már működnek, és nagyon sok esetben pedig még gyümölcs, zöldségnél mondjuk azt mondom, hogy részben, és sok olyan termékkör van, ahol pedig még nem működnek ezek a kapcsolatok, mert nincs egy olyan termelési háttér, ami stabilan kiszámíthatóan tudna egy-egy éttermet kiszolgálni. Én nagyon bízom benne, és hát a Balatoni körnek is az egyik küldetése, hogy megtaláljuk ezeket a termelőket, össze tudjuk kötni az éttermekkel, és egy olyan háromszög alakuljon ki a termelő, a szolgáltató és a vendég között, ahol mindenki megtalálja a számítását. Ez roppant fontos a régió jövője szempontjából, és akkor itt megint csak visszatérünk az üzleti modellhez, hogy ugye az lenne a cél, hogy a helyben képződő jövedelemnek minden nagyobb része helyben maradjon meg. Ugye ha mindig a legközelebbi példa a legjobb, az osztrák vidék, az azért tud olyan fantasztikusan működni, de hát ugyanez igaz az olasz, vagy a francia, vagy a német vidéki létre is, mert szinte kizárólag egymással üzletelnek, és aki bortermel, az megveszi a szomszédtól az egyebet, a másik meg a bort, tehát hogy van egy folyamatos kapcsolat, egy folyamatos oda-vissza vásárlás, üzleti nexus, és nekünk is ezt kell tudni kialakítani, és ez az a kitörési pont, hogy a helyi étterem helyi terméket vásárol, a helyi ember is be tudjon ülni a helyi étterembe, mert kap egy olyan fizetést vagy az étterembe, vagy a termelőnél való munkájáért, amiből ezt megengedheti magának, és létrejön egy optimális világ. Nyilván ettől még azért rettentően messze vagyunk, de ha most nem kezdjük el lerakni ezeket az alapilléreket, akkor soha nem is fog ez teljes egészében megvalósulni, és hát valóban rengeteg jó példa van már, most például a pékségeknél is az elmúlt években azért folyamatosan évről évre egyre több fantasztikusan jó pékség nyílik a Balatonnál, tehát szerencsére egy felívelő szakaszban vagyunk, és hát nagyon remélem, hogy ez még sokáig így lesz, hogy minden évben arról számolhatunk be, hogy jobbnál jobb kenyerek, sajtok, húsárú, amiben még például kicsit rosszabbul állunk, tehát ott még szükség lenne nagyobb kapacitásokra, meg egy sokszínű választékra, tehát hogy az a cél, hogy minden termékkör esetében legyen meg az a termelési háttér, ami minél teljesebb körülön tudja kiszolgálni az étteret.
Meg kell gondolom, így lehet a helyi ízeket, vagy hogy idézzem a kis tücsök, balatonszemesi kis tücsök hétlapját, a régió ízeit megmutatni, de hát azért a régió ízeihez ugye mindenképpen tegyünk egy kitérőt, mert mindenképpen hozzátartozik a hal, a balatoni hal, ahol azért továbbra is megoldatlan problémák sorakoznak. Ugye tilos a halászat, vagyis balatoni halhoz, a Balatonból halhoz leginkább csak horgász juthat hozzá. Marad akkor ezek szerint a más területekről, vagy importból származó hal. Lehet azért ezen esetleg változtatni, vagy változást elérni, vagy gondolkodnak ebben például a balatoni körben?
Hát, gyakorlatilag a balatoni hallal való foglalatosság az egyidős a balatoni körrel, tehát hogy amióta megalakultunk, most már lassan 6 éve azóta gyakorlatilag...
Rendre előkerülő kérdés,
és már annyiszor megégettük magunkat, hogy már nagyon óvatosan merünk egyáltalán bármit is mondani ebbe a kérdésbe. Rettentő távol állnak a gondolataink sokszor az illetékeseknek a véleményét, től, és nagyon-nagyon másképp látjuk a balatoni halnak.
Ugye sokan azt mondják, hogy hát azért úgymond balatoni hal továbbra is kerülhet az éttermekbe, mert ugye a Balaton melletti gazdálkodások vagy halgazdaságokban a Balaton vízgyűjtő területéről származó halak vannak, tehát ez úgymond azért majd, hogy nem balatoni hal.
Hát ez nagyon sok helyen sántít azért ez a gondolat, mert nincs megfelelő termékalap, nincs ez megfelelően előkészítve, a friss hal lánc az egyáltalán nem működik, tehát hogy azért most, ha egy komolyabb étteremről beszélünk, akkor az szeretne friss hallal dolgozni, előkészített hallal dolgozni, tehát hogy nagyon sokat átalakult a gasztronómiai kultúra, és nincsen olyan szolgáltatási háttér, amivel ez működne, tehát ezek ilyen jó
hangzó. Tehát akkor azt már ugye
elfogadja
az ember, hogyha mondjuk Balatonföldváron beülek egy strandbüfébe, akkor vélhetően Argentinából vagy Ukrajnából ide utaztatott, úgymond friss hekket tudok enni, de mondjuk, ha friss fogast ennék, akkor erre nagyon van esélyem a Balaton környéki éttermekbe.
nem igazából. Mm. Nem igazából. Szerencsére most már egyébként van egy-két olyan magáncég, aki például Balaton körül haltenyésztéssel foglalkozik, és ott vannak, vannak jó minőségű halak, de Balatonból valóban éttermi szinten nem tudunk halat kínálni. Mi világéletben azt mondtuk, hogy mi lennénk aztán a legkevésbé érdekeltek abban, hogy a Balaton ökológiáját felborítjuk, és hogy bármilyen szempontból is veszélyeztessük a balatoni halállományt. Mi pusztán végig azt kommunikáljuk, hogy az a fajta elosztási metódus, ami ma a balatoni hal kérdését jellemzi, hogy 100%-ban a horgászok részére van kizárólag biztosítva a balatoni hal. Ezen az arányon szeretnénk javítani. Azt, hogy az most 90-10, vagy 80-20, vagy 50-50, még idáig se jutottunk el, pusztán az elvet szerettük volna keresztül vinni a rendszeren, hogy azok az éttermek számára, akik ebbe perspektívát látnak, akik magas szinten működnek, nem állandó jelleggel, időszakosan, egyszer-egyszer, de akár napi ajánlatként, táblás ajánlatként legyen meg a lehetőség arra, hogy ki tudják írni, akár még egy magasabb áron is, tehát csak legyen meg az a lehetőség, hogy néha-néha egy-egy nap, egy-egy hétvégén valódi balatoni halat lehessen árulni. Én azt gondolom, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, sőt, tehát ennek nagyon komoly, nem is az éttermek szempontjából, hanem az egész régió turisztikának a szempontjából ennek egy nagyon komoly üzenete lenne, egy sokkal igazságosabb rendszer lenne ráadásul, és ebből mindenki csak is kizárólag pozitívan tudna kijönni. Sajnos még mindig nem sikerült ezt keresztülvinni, ezt a gondolatunkat, még azért nem adtuk föl, és remélem, hogy egyszer még megérjük, hogy sikert érünk el ebben.
No, beszéljünk akkor borról és szüretről. Hát itt van a szüret, jelzi ezt egyébként a Laposa Birtok most hétvégi rendezvénye is, hogy a Laposa Szüret 2019 több helyszínen is tartanak Badacsonyban, Badacsony-Tomajon dűlőtúrákat, kóstolókat, programokat. Mondhatjuk azt, hogy azért ez a szüreti időszak egy borász életében a legfontosabb, leghangsúlyosabb időszak?
Maximálisan így van. Hát gyakorlatilag minden ilyenkor dől el, és ilyenkor keletkezik a szőlőből a bor, tehát nekünk is ez a legfontosabb időszak. Most az elmúlt hétvégén ment le a hagyományos badacsonyi szüreti felvonulás, ami az egyik legjelentősebb és legrégebb óta megrendezésre kerülő az országba, és most mi is ezen a hétvégén pedig mi a saját kereteinken belül csinálunk egy jóval kisebb, és sokkal kevesebb vendég számára, de mégis egy ilyen kis exkluzív, izgalmas programkínálatot, amiben valóban borvacsorák, dűlőtúrák, üzemlátogatás, tehát hogy az annak a 1-200 embernek, aki ellátogat hozzánk, igyekszünk egy olyan kis betekintést nyújtani a mindennapjainkba és a szüretnek a közepébe, ami biztos, hogy egy izgalmas és jó program lesz.
Ugye ez a szüret közepe, tehát javában tart még a szüret. Ilyenkor már lehet látni, hogy milyen évjárat lesz, mondjuk jelen esetben a 2019-es?
Hát minden szőlőről akkor tudunk nyilatkozni, amikor már leszettük, kipréseltük, és a hordóban vagy a tartályban van, tehát addig
akkor az mikor a tehető? Hát mikor látszik az?
Október közepén lehet azért egy ilyen szumát mondani, hogy nagyjából milyen volt.
Azért a megérzések milyen, nyilván, hogy azért az időjárás befolyásolja, és időjárás függő.
Hát az esőre nincs szükségünk. Tehát az biztos, hogy ez a szeptember elejé eső, ez mindig rosszul jön, mindig rosszkor jön. Ha továbbiakban nem lesz nagy eső, akkor még abszolút egy jó évjárat lehet. Az látszik, hogy nem lesz rekordtermés, ami nem feltétlenül.
Tehát mennyiségre.
Mennyiségileg azért az előző egy-két évhez képest alacsonyabb a termés, de egyelőre nagyon szépek és zamatosak a fürtők bolyók.
Ugye szakmabeliek szokták mondogatni, hogy a jó évjáratokban viszonylag könnyű jó borokat előállítani, vagy jó borokat készíteni, amikor kevésbé jó az évjárat, vagy netán rossz évjáratról beszélhetünk, akkor van igazából szükség a borász tudására, tehetségére vagy kreativitására. Valóban így van ez?
Ezzel maximálisan egyetértek. Tehát, hogy igazából az egész szőlészeti és borászati technológia vívmányaira akkor van szükség, amikor nehezek a körülmények. Vannak szerencsére, bár mondjuk azért egyre ritkábban olyan évjáratok, amikor mind a szőlőben, mind a pincében rettentő egyszerű dolgunk van. Kevés a csapadék, nincsenek a szőlőbe betegségek, vagy nagyon minimális, kevés növényvédelemmel, egy nem sietős szürettel, tényleg szép életegészséges fürtöket tudunk feldolgozni, akkor az egy könnyű és úgymond egyszerű évjárat eleme. Ennek az ellenkezője, amikor már évközben is azért vannak folyamatosan problémáink, egy esős szüreti időszak van, és hirtelen gyorsan kéne csinálni, mindent rögtönözni kell, akkor azért óriási terhelés van a rendszeren, és ilyenkor tudja a kapacitás, a technológia és egy összeszedett borászati munka megkönnyíteni a helyzetet, tehát ezzel én is egyetértek. Mostanában azért inkább ilyen közepes évjáratok voltak, tehát hogy ilyen extrém nehéz se volt, de azért minden évben nagyon oda kellett figyelni, most az idejét is inkább ilyennek érzem, hogy a könnyűtől azért messze van, de egyelőre bizakodóak vagyunk.
Beszéljünk egy kicsit részletesebben a laposabb birtokról. Dinamikusan nőtt és fejlődött az elmúlt években. De ha jól tudom, akkor most már 30 hektár körüli a saját művelésű terület. Igen. Pedig indultak ugye 3-4
hektárról. Indultak.
De azt olvastam, hogy volt annak idején itt teljesen gazos, bozótos terület, szőlőnek nyoma se volt, és aztán most ugye itt van annak a legjobb dűlők szinte.
Igen, hát a Balatonhegy déloldának a közepén, ahol a öreg pince van, tehát onnan indult az egész dolog, ott készítettük az első borainkat, az valóban a kárpótláskor sikerült apunak azt megvásárolnia, és hát konkrétan olyan volt a terület, hogy egy ilyen 35-40%-os meredekség, és az útról a...
Ez ami most az Isten meredekje?
Igen,
terület?
Igen. És az útról a kilógó bozót miatt magára a területre se lehetett rámenni, tehát onnan indult az egész, hogy bozótírtás, telepítés, pinceépítés, tehát ezek voltak az első.
Ez egy heroikus munka volt.
Az abszolút, hosszú éveken keresztül.
Említettük ezt a dűlőt, de dűlő és dűlő között nagyon nagy különbség vagy különbségek vannak? Nem pusztán művelés, de mondjuk majd a feldolgozás, borkészítés és maga a végtermék a bor tekintetében?
Igen, tehát ugye a pincén belül többféle termék kategória van, és hát nyilván minél feljebb menjünk, minél egyedi, minél különlegesebb borokat igyekszünk készíteni, annál nagyobb szerepe van a termőhelyi jegyeknek, és annál nagyobb szerepe van az adott dűlőt befolyásoló tényezőknek. Azért az elmúlt 20 évben igyekeztünk arra törekedni, hogy megismerjük ezeket a területeket, megismerjük ezeket a dűlőket, tudjuk azt, hogy melyik milyen évjáratban mit tud, milyen ízeket, milyen zamatokat, mire lehet tőle számítani, és most már talán rendelkezünk egy olyan tapasztalattal, hogy tudjuk azt, hogy melyiket érdemes önmagába bemutatni, melyiket érdemes házasításba, hol melyik fajtával érdemes foglalkozni, és hát szépen lassan azért így kialakult a választék belül, hogy a legjobb dűlőknek a termését azt önmagába dolgozzuk föl a kis tételbe, egy-egy kis tartály, kis hordónyi mennyiség készül belőle, és önmagába szeretnénk ezeket megmutatni, ilyen például az Isten meredekje, vagy a kőtenger dűlőnk, tehát van egy ilyen folyamatos, tudatos építkezés, hogy a egy-egy dűlőnek, vagy egy-egy jó minőségű dűlőnek a legszebb arcát tudjuk a borokon keresztül megmutatni.
Ja, nagyon sokféle bor készül önöknél is, de azért mondhatjuk azt, hogy egyértelműen az olasz Riesling fajta az, ami dominál?
Maximálisan így van. Tehát az olasz Riesling az, ami az egész választékon átível, és a legalapabb bortól elkezdve a dűlőszelektált borig bezárólag nagyon sokfélét készítünk belőle. Azért, mert egy nagyon-nagyon jó értelembe vett univerzális fajta, tehát lehet belőle könnyedebb, egyszerűbb struktúrájú bort készíteni, ugyanakkor, hogyha ha szép dűlőben van, visszafogott terheléssel dolgozunk, magasabb érettséggel, akkor pedig egy nagyon tartalmas, komplex, egyedi bort is lehet az olasz főzőnyből készíteni, tehát mi maximálisan bízunk benne. Ráadásul tényleg ez az a fajta, ez az az ízvilág, ami én csak úgy szoktam fogalmazni, hogyha a magyar ember borra gondol, vagy úgy a bor jut eszébe, akkor alapvetően az az illat, az az amat van a fejében, amit az olasz Riesling nyújt, tehát tényleg ez, ami ugye legközelebb áll hozzánk, és szerintem az átlag bor ivóhoz, borfogyasztóhoz is, és hát látjuk azt, hogy ha van mondjuk sikertörténet a magyar borászatban az elmúlt 10-20 évben, akkor az olasz Riesling az mindenképpen közé tartozik, hiszen ebből a úgynevezett fröccsborból azért sikerült újra fölépítenünk az olasz Rieslingnek a nimbuszát.
De újra kellett egy kicsit pozícionálni, vagy felépíteni az olasz Rieslinget, mert azért ugye 70-es, 80-as években az olasz Riesling, akár a badacsonyi olasz Riesling, hát nem feltétlenül a minőségi bort jelentette.
Hát én azt gondolom, hogy mindent újra kellett pozícionálni, tehát ugye az előző rendszerben meg voltak azok a standard termékek, hogy soproni kékfrankos, debdői hársfővelő, badacsonyi szürkebarát, stb. Lehetne hosszan sorolni, az a 10-20 ilyen ismert márkanév, amihez társítottak egyfajta stílust és ízvilágot. Na most azért ez nagyon távol állt attól a valóságtól, vagy attól a vertikumtól, amit a magyar borászat tud nyújtani akár fajtában, minőségbe, borstílusba. Tehát itt a rendszerváltás után abszolút a kis tudással a nulláról kellett indulni, és egy teljesen újfajta szemlélettel, új fajtákkal, új borokat kellett létrehozni. Az olasz Rieslingnél ugye a fajta az megmaradt, viszont borstílusba és borminőségbe pedig óriásit léptünk előre.
Hogyan látja egyébként, hogy a magyar bor most már elvonatkoztatva pusztán a balatoni borrégiótól, hol helyezkedik el a világ borpiaci térképén? Azt mondta egyszer egy interjúban, hogy jelenleg a magyar borászoknak nem a legjobbak a pozíciói.
Hát igen, ez sajnos továbbra is tartom. Alapvetően ha pozitív jelzőt kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy a világ borpiacán az érdekesség kategóriába helyezkedünk el, tehát egy olyan nagyon kis piaci jelenléttel és ismertséggel rendelkezünk, ami a feltörekvő bornemzetek közé sorol minket. Ez köszönhető egy picit annak is, hogy nincsenek egységes termékalapok, tehát nem alakult ki még az a fajta termelési kultúra, hogy egy nagyobb régióban, nem is borvidéket mondanék, mert az egy kicsit talán kicsi egység lenne, tehát mondjuk a Balaton például egy olyan borrégiós méret, ami jól definiálható vagy értelmezhető lenne, ott létrejöjjenek azok a standard, jó minőségű termékek, ami egy komoly export termék alapot tudna képezni. Tehát amíg ez nem történik meg, addig nagyon nehéz egy egységes arculattal, kommunikációval a nemzetközi borpiacon helytállni.
Ez marketing is szükségeltetik egyébként? Külföldön bormarketing? Hát
marketing az mindenhez szükségeltetik. Ugye a bormarketing az azért egy duplán nehezített dolog, mert először azért kell hozzá egy ország marketing, egy ország image, és arra lehet ráépíteni a bor marketinget, a bor ismertséget is, de legalább ugyanennyire termelési kérdés is. Tehát, hogy most, hogyha végkóstolunk egy régióban egy fajtában borokat, akkor azért azt látjuk, hogy ez nem egy egységes koncepció mentén készült borokkal találkozunk. És akkor lenne erre esély, és a világon ezt nagyon sok helyen megmutatták, hogy hogyan lehet, hogy sokkal kisebbek a különbségek az adott fajták között, és tényleg csak az adott dűlő például a különbség, de nem a technológia, nem a borásznak az individuma jelenik meg, hanem abszolút azok a kis termelői különbségek jelennek meg csak, mert akkor tudunk egy olyan termékalapot biztosítani, hogy maga mondjuk például az a termék, hogy Balaton olasz Riesling, az sikeres tudna lenni az export piacokon is. Ettől még messze vagyunk, én remélem, hogy majd szépen lassan elindul a magyar borászat ebbe az irányba.
Nyilván önnek is van kedvenc bora. Elárulja? Melyik? Lehet Laposa is.
Hát házon belül egyértelműen a Négyhegy névre hallgató borunk, az, ami egy ilyen arany...
Az egy prémium kategóriájú.
Igen, közép. Ami egy olyan origója a borainknak, vagy olyan középpontja a borainknak, ami mind stílusba, mind minőségbe hozzám a legközelebb áll. Ugye ez négy tanúhegy olasz üzlingéből származik. Egyébként meg tényleg őszintén mondom, hogy én minden jót szeretek, tehát minden olyan bort, ami jó minőség és izgalmas, azt örömmel kóstolok. A komoly vörösboroktól kezdve az aszonát gyakorlatilag bármelyik fajtában meg tudom találni a szépséget. Talán, ha egy valamit ki kell emelni, akkor az egyértelműen a pezsgő és azon belül is a sámpány, ami a legközelebb áll, így mondjuk így a világ borpiacáról hozzám, de természetesen azért a szívem csücske a Balaton és a Balaton körül borok, azt nagyon-nagyon szeretem.
Az elmúlt órában Laposa Bence borász, a Balatoni kör elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.